Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Lukács evangéliumának 21. fejezetéből, a 25. és 36. versek közötti szakaszt olvasom a következőképpen. És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó oszlopai megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék addig, még mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra. Nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. És hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert rá fog törni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, van egy furcsa vibrálás ennek a mai ígérnek. Azt gondolom, hogyha abból indulunk ki, hogy mi az, amit az ember az adventi csendben várna, mondjuk egy igehirdetési alapigétől, akkor ki kell jelentenünk azt, hogy ez az igehirdetési alapige nem feltétlenül azt a szolid békességet hozza, amit sokszor az adventtel kapcsolatban megfogalmazunk. Mert hogy ez Jézus Urunk visszatértének az önproféciája, és az a helyzet, hogy meglehetősen kemény sorokat mond azért itt el az Úr saját magával kapcsolatban, meg a ő visszatértével, illetve ennek kapcsán a mi életünkkel kapcsolatban. Nem igazán illik oda talán így első ránézésre ez az igehirdetési alapigé a karácsonyi vásároknak a hangulatába. De mi most egy templomi közösségben vagyunk, és azt gondolom, hogy innentől kezdve szabad az ige felé őszintén fordulni. Van egy-két félreérthető része ennek a szakasznak, vagy inkább azt fogalmaznám, úgy fogalmaznám át a mondatomat, hogy rárakódott erre a szakaszra egy-két félreértés. Nagyon sokan próbálták már Jézus Urunknak ezeket a szavait aktualizálni bizonyos történelmi helyzetekben, amikor az akkor addig ismert világ egyszer csak összedőlt és összeomlott. És nem vagyok róla meggyőződve, hogy egyébként azért mondta el az Úr Jézus, hogy mi ezt okvetlenül megtegyük, hanem inkább azért, hogy egy picit elkezdjünk végig gondolni azt a kérdést, hogy a 328-as énekünk utolsó verszaka az mennyire aktuális a mindennapokban. Ne félj tehát kicsin csapat, mert rád felleg derül. A felhők fölött tudom, hogy közhely, de mindig süt a nap. És az az igazság, hogy az Isten a maga idegen munkáján keresztül, a maga rejtőzködésén keresztül nagyon sokszor olyan dolgokban tud megjelenni, és olyan dolgokban rejti el a saját irgalmát és kegyelmét, amiben mi magunktól nem keresnénk. És azt gondolom, hogy így jutunk el a lényeghez. Én óvva intenék mindenkit attól, hogy elkezdjünk most jeleket belemagyarázni a napba, a holdba és a csillagokba, mert hogy ez az igazság, hogy mióta Krisztus Urunk mennybe ment, azóta mi a végidőket éljük, és kedves testvérek, ezek a jelek, ezek 2000 éve ott vannak a napban, a holdban és a csillagokban. És hogyha Krisztus Urunk ma-holnap nem jön vissza, és várnia kell a kereszténységnek még 2000 évet, akkor még 2000 évig ott is lesznek ezek a jelek a napban, a holdban és a csillagokban. Viszont szeretnék kiemelni két, szerintem nagyon fontos részlet ez a szakaszból, ami talán meg tudja világítani azt, hogy pontosan miért is adventi ige ez az önprofécia. A 28. verssel kezdeném. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Ha az ember veszélyben van, és ez etológiai tény, akkor összehúzza magát. Akkor védekezik. Ha az ember veszélyben van, akkor próbál a lehető legkisebb támadási felületet kifelé biztosítani. Mert hogy így védjük önmagunkat. És igaz ez, kedves testvérek, ránk akkor is, amikor lelki értelemben vagyunk veszélyben, vagy érzelmi értelemben vagyunk veszélyben, akkor is összehúzzuk magunkat, bemenekülünk a magunk kis fedezéke mögé, és a lehető legkevesebbet kommunikáljuk magunkból, hogy a lehető legkisebb támadási felületet biztosítsuk. Csak az az igazság, hogy ez a stratégia, ami egy ösztön az emberben, ez nem mindig működik. A gyerekkorom egyik kisebb traumája, hogy egyszer megkergetett a Rába parton egy óriási nagy német juhászkutya. És ippek, hogy be tudtam menekülni az iskolába előle. Ha az iskola ajtó másfél méterrel arrébb van, akkor valószínűleg nem jutok be az iskolába. És volt egy osztálytársam, aki akkor már kutyaiskolába járt a saját ebével, meg nagyon jóba van azóta is a kutyákkal, és így mikor meséltem nekik, hogy mi történt velem, meg hogy félek kilépni egyáltalán az iskola ajtaján, akkor mondta, és miért nem fordultál vele szembe? És mondtam neki, hogy hát figyelj, hát Szandra, hát miért fordultam volna vele szembe? Hát volt vagy 40 kiló, vicsorított, agresszív volt, hát szégyen a futás, de hasznos. És kiderült, hogy az agresszív kutyától nem futni kell, hanem az agresszív kutyával szembe kell fordulni. Meg kell mutatni, hogy az ember magasabb, hogy nagyobb, hogy nála van az irányítás. Mert hogy a kutya falka állat, és hogyha egyedül van egy támadási helyzetben, a magasabb ellenféltől, hogyha azt érzi, hogy ő nem retteg tőle, akkor meg fog hátrálni. Hát és én ezt nem tudtam, megmondom őszintén. Ez nekem egy teljesen új információ volt. És nem vagyok róla, hogy meggyőződve, hogy én bármilyen kutyával szemben el tudom játszani, hogy én nem félek tőle, de azt mondják a hozzáértők, hogy a kutyák elől nem futni kell, hanem szembefordulni velük. És nagyon sok ilyen helyzet van egyébként az életünkben, amikor ösztönösen futnánk, de a megoldás az nem az, hogy elfutunk, hanem az, hogy szembefordulunk. És itt van egy nagyon izgalmas része ennek a szakasznak, azt mondja Jézus, hogy amikor ezek elkezdődnek, az a rengeteg rossz dolog, amit ő itt utal, világégések, meg összeomlások, akkor egyenesedjetek fel. Akkor húzzátok ki magatokat. Az ember ösztönösen védi saját magát, és nagyon izgalmas, hogy szintén Lukács evangéliumában van az Úristennek egy, illetve az Úr Jézusnak egy másik mondata, ami azt gondolom, hogy nagyon rímel ezzel az egyenesedjetek fellel. Ez pedig az, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti, aki pedig elveszíti, az megtalálja azt. Az emberben dolgozik egy mulandó életnek az ösztöne. Ez a mulandó élet ösztön, ez úgy dolgozik bennünk, hogy ösztönösen próbáljuk a saját életünket megtartani, egyben tartani, elkerülni azt, ami veszélyes szerintünk erre az életre. És kedves testvérek, ezek az ösztönök, ezek sok mindenre jók. Tehát én azt gondolom, hogy a mulandó élet azért nem hiába alakult így ösztön szinten bennünk, de ezek az ösztönök csak elodázni tudják azt, amit igazából végleg el akarnak kerülni. És nem tudják végleg elkerülni, maximum csak elodázni. És Jézus pont erre mondja azt, hogy aki elveszíti az életét, az megtalálja azt. Ha nem ahhoz ragaszkodok, ami mulandó, hanem ahhoz ragaszkodok, ami örök, ami egyedül benne van az ő megváltásában, akkor ezt az életet szabad elveszíteni. Minden nagyobb probléma nélkül szabad elveszíteni. Nem kell engedelmeskedni annak az ösztönnek, hogy minden áron védjen meg a magam kis eszközeivel, hanem egyenesedjé fel. Nézz szembe azzal, ami jön, és lásd meg, hogy ott van mögötte az irgalom, a kegyelem. Az, ami emberi olvasat szerint nem biztos, hogy meglapul mögötte, de emberi olvasat szerint a keresztben sem találunk mi magunktól megváltást. És ott van benne. Emberi olvasat szerint a halál mögé se tudunk benézni, és az üres sírral mégis azt hirdeti nekünk a Krisztus, hogy van azon túl még perspektíva. Egyenesedjetek fel. Nézzétek meg, hogy mi van a viharfelhők mögött. És merjetek szembenézni mindazzal, ami jön. Mert ti nem ehhez a mulandósághoz tartoztok. Ti sokkal többre vagytok elhívva. Bennetek az örök életnek az ösztönei is dolgoznak és munkálkodnak, szabad arra hallgatnotok. És akkor a 32-33. vers, ami szerintem még szintén nagyon fontos ennek a textusnak a megértése kapcsán. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Egyszer úgy megkérdezném az Úristent, hogy ez hogy hangzott arámiul. Mert hogy görögül van meg a szöveg. És a görög szöveg megléte miatt, ami már egyébként egy fordítás, hiszen Jézus egy mondatot nem mondott el görögül jó eséllyel a földi szolgálata során, bár értett görögül, ennek jelét is adta. De hogy úgy meghallgatnám, hogy ez hogy van a rámiul. Mert amióta leírták görögül ezt a mondatot, kedves testvérek, azóta generációról generációra mindenki félreérti. A saját tanítványai is. Még Pál apostol is félreértette. Az első keresztények mind meg voltak győződve arról, hogy ha nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindezek meg nem lesznek, azt jelenti, hogy az ő életük során még visszatér a Messiás. Hogy akkor itt egy-két évtizedről beszélünk földi keretek között, és utána visszajön az Úr Jézus. Zavar van az erőben, hogyha szabad ezt a popkulturális utalást egy picit idehoznom. Mert hogy mi van a görög szövegben? A görög szöveg a nemzedék helyén a genea kifejezést használja, és a genea a legtöbb nyelvbe úgy került át a görögből, hogy ez a generációnak a rokon értelmi szava. És ez bizonyos értelemben egyébként igaz is, csak a koiné görögben, amiben Lukács írja az evangéliumot, a genea elsődleges jelentése a nem generáció, hanem nemzedék, mint nemzetség, tehát mint egy vérségi kötelékhez tartozó törzs, mint mondjuk amiben a zsidóság is élt, a nagy családoknak, a klánoknak a szava. Jelenti egyébként ezt is, hogy klán, és csak a másodlagos értelme a generáció. Tehát a genea az, ami valami közösség, valami összeköttetés közöttünk alapvetően vérségi szinten. Ezt hívhatjuk akár úgy is, hogy család. És akkor itt jön egy nagyon izgalmas gondolat, amire rá kell olvasni erre a mondatra az egész új szövetséget és az evangéliumot. Máté evangéliumában van egy szakasz, amikor Jézusért megjelenik az anyja és a testvérei, és szeretnék elvinni. És a tanítványok jelzik, hogy itt van a te anyád és a te testvéreid. És akkor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy aki cselekszi az én atyám akaratát, az az én anyám és az az én testvérem. Ebből szerintem két dolog következik. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy Mária pontosan ezt hogyan tudta feldolgozni a saját lelki világában. De ami nekünk egyébként fontosabb Mária lelki világán túl, az az, hogy Jézus úgy gondol az ő tanítványaira, ránk is, mint egy családra. Akiknek az atya az Isten, akik az Isten gyermekei, egymásnak testvérei, így módon egyébként a Messiásnak is testvérei. És hogyha ebbe az egészbe belerakjuk még azt, hogy a Szentlélek hányszor jeleníti meg a Bibliában a gondoskodást, meg az anyai törődésnek bizonyos elemeit, akkor egyből lehet látni azt, hogy a Szent Háromság azért az mégiscsak egy családi őskép. És ebbe a családi ősképbe vagyunk mi gyermekként beágyazva és elhívva a Krisztus megváltásával. Amikor arról beszél Jézus, hogy nem múlik el ez a nemzetség, ez a törzs, ez a klán, amíg mindezek meg nem történnek, addig ő arról beszél, hogy a kereszténység az lesz a világ végezetéig. És nagyon fontos a következő sora is ennek a mondatrésznek, vagy ennek a beszédrésznek, mert azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. A katolikus testvérekkel egy óriási nagy vitánk az, hogy Péter kősziklasága az miben áll. Mert hogy ők Péter személyét tekintik kősziklának, mi evangélikusok meg azt mondjuk, hogy a Péternek adatott ige az, amire építi Krisztus az ő egyházát. És hogyha ezt a péteri kősziklaságot most ide rángatjuk, és ránézünk erre a mondatra, hogy az én beszédeim nem múlnak el, akkor azt lehet látni, hogy az egyházunk, és itt most nem az intézményt értem egyház alatt, nem az iskoláinkat, a szeretetházainkat, az adószámainkat, meg a nem tudom, cégbírósági bejegyzéseinket, és az egyházi törvény nekünk kiadott különböző sorszámait, amin számon tart bennünket a magyar polgári jog, hanem azt az eredendő közösséget, ami a Krisztussal megért közösség. Ha ez egy család, már pedig az, akkor azt lehet látni, hogy ezt a családot az Isten igéje hozza létre, az Isten igéje tartja meg, és bármi megszűnhet körülöttünk, bármi összeomolhat, az ige az kőszálként megáll. És éppen ezért, kedves testvérek, félreértés bármit belemagyarázni ebbe az igében, ami nem arról szól, hogy amíg világ a világ, addig az Isten fenntartja az egyházat. Ugyanis az egyház az nem, tényleg nem az intézmény, az az Istennel megélt közösség. Ez az Istennel megélt közvetlen kapcsolat. És arról lehet vitatkozni emberi dimenziók mentén, hogyha Krisztus Urunk ma holnap nem jön vissza, akkor hol leszünk emberi számítások szerint 5-10-15-20 év múlva. De ezek az emberi számítások. 2000 évvel ezelőtt senki nem számított arra, hogy egy jeruzsálemi kivégzés után 50 nappal elindul a kereszténység. Hát hány embert végzett ki a római birodalom csak abban az évben kereszt halál által? És mégis valami szárba szökken. Mégis valami elindul. Mégis a mai napig szól ugyanaz az ige, mert az én igém nem múlik el. És kedves testvérek, amikor adventben megállunk, és elénk kerül ez a egyébként nagyon kemény hangvételűen megszövegezett jézusi önprofécia, és közben körülöttünk meg már ott vannak a karácsonyi díszek, és mindenki várja azt, hogy végre együtt legyen a család, és egy picit megálljunk a rohanásban, és kifelé meg, vagy befelé meg felfelé tudjunk egy picit jobban figyelni, és elcsendesedjünk, akkor én azt gondolom, hogy ezekben a kemény sorokban szabad biztatást keresni. Mert hogy valójában Jézus pontosan azért mondja ezeket el, nagyon keményen és őszintén megfogalmazott sorokat, hogy ha kétségbe estünk, akkor kergessük el a kétségeinket végtelenül messzire. Teljesen mindegy, hogy milyen kihívások törnek ránk. Teljesen mindegy, hogy mennyire száll mélységek közé emberi dimenziókban az emberi élet, mert valójában az az elhívás, ami bennünket megszólított, az az ige, ami értünk földre szállt, és ami értünk a megváltás szent művét elvégezte, az ezekben a kihívásokban is megtart és megőriz bennünket. És a földi emberi számítások szerint lehet, hogy nincs ki végkimenetel, legalábbis pozitív végkimenetel. Az Isten viszont ott tud lenni a negatívumok mögött is. Ott volt a Krisztus kereszt halálában, ott volt Józseffel a kútban, ott volt a Nílusra bocsájtott Mózessel, és annyi mindent lehetne még sorolni a Bibliából, ami pontosan arról szól, hogy az emberi számítással szembe menve az Isten valami negatívból, valami szörnyűségből csinál csodát. És ez a mi életünkre is igaz. Ha merjük az életünket nem a múlandóság keretei között, hanem a tőle kapott örökké valóság szerint értelmezni, akkor sokszor az elvesztésében találjuk meg a lényeget. Akkor sokszor a lemondásban találjuk meg a mindent. Akkor sokszor az elveszettségben vesszük észre azt, hogy végig a hátunk mögött ott volt az Isten keze, és annál nem lehet mélyebbre esni. Mert megtart, mert kísér, mert folyamatosan az áldásával van mögöttünk, és hív újra és újra bennünket a vele való közösségbe. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szólíts meg bennünket megváltásod szent igéjével, mert ez az ige az, ami bennünket képes a veled való közösségbe hívni. Ez az az ige, ami képes bennünket megtartani, megerősíteni, ami felnyitja a szemünket arra, hogy ne csak azt nézzük, ami a lábunk előtt van, hanem azt is nézzük, ami a te jó akaratod szerint talán el van rejtve. Kutak és börtönök mélyén, megpróbáltatásokban és kihívásokban, de végeredményképpen mégis a te üdvösségedhez vezet bennünket. Amen.